Sziasztok, én Izabella vagyok, ez pedig az Idegállapot Podcast. A mai adásban Feldmár Andrással beszélgetek. Fogadjátok őt sok szeretettel.
Én egy neuropszichológiai podcastet csinálok, ami döntően arról szól, hogy miért aprózzuk szét a figyelmünket, miért multitaskingolunk, hogyan lehet idegrendszerbarátabban élni. És én azt tapasztalom így az egyéni kliensekkel, hogy sokszor tudjuk, hogy hogyan lehet ezt így elkerülni, viszont nem teszünk azért, hogy jobb legyen, és ezzel kapcsolatban szerettelek volna téged megkérdezni, hogy van-e önszeretet, vagy ez az én szeretem magam, az egy ilyen képzavar. Te szoktál erről beszélni, hogy van ez az önismeret, én megismerem magamat, akkor ketten vagyunk, stb. Ezzel kapcsolatban érdekelne így a véleményed.
Hát egész visszagondolok, Freud volt szerintem az első, aki mondta, hogy itt valami baj van ezekkel a mondatokkal, mert a német nyelvtan ugyanolyan, mint a magyar, abban, hogy van ez a ich, mich, én és magam. Úgyhogy a tárgya is lehetek a figyelmemnek, de az alanya is vagyok. És hogy mi ez a kettőség, hogy lehet ezt tényleg megérteni? Ő azt mondta, hogy minden önreflexiós mondat, mint én magam, az mindig hazugság. Ő azt mondta, hogyha azt mondom, hogy mondjuk utálom magam, gyűlölöm magam, akkor ez vagy azt jelenti, hogy valaki gyűlöl engem, de nem akarom megmondani, hogy ki, vagy én gyűlölök valakit, és nem akarom megmondani, hogy kit. És így rövid zárlat van, és azt mondom, hogy magamat gyűlölöm. Na most ugyanígy akkor az önszeretet, az lehet, hogy annak az emléke, hogy valaki szeret engem, vagy arról beszélek, hogy én szeretek valakit, de nem akarom megmondani, és ahelyett, hogy valami közöttünk legyen, megtartom magamnak, magamban. Ez az egyik legnagyobb hiba, azt hiszem, a pszichológiában és a pszichiátriában, hogy általában úgy gondolkodunk, hogy ha valami baj van, akkor ez az egyénben van. Az én praxisomban is már több mint 50 éve dolgozom emberekkel, én állandóan azt fedezem fel, hogy a baj mindig közöttünk van. Soha nem benned, vagy bennem van. Na most a buddhista pszichológia az majdnem ellenkezője teljesen az európai pszichológiának. A nyugati pszichológiában azt gondoljuk, hogy ha bajod van beilleszkedni egy közösségbe, vagy bajod van, hát kezdjük úgy, hogy nincs csak organizmus. Minden organizmus egy környezetben van. Tehát csak az van, hogy organizmus környezet. Abban a pillanatban, amikor megfogantál, már akkor is egy környezetben voltál. Soha nem voltál egyedül. Az anyád méhében, az anyád már a petefészekből lefelé a méhbe, már ott is az anyád volt a környezet. És minden környezet vagy segít, vagy neutrális, vagy bánt. Matematikailag csak ez a három lehetséges. Plusz, nulla, mínusz. És úgy tűnik, hogy a nyugati pszichológia azt mondja, hogy azon gondolkodik, és azt akarja megtanítani, hogy bármilyen környezetben, hogy érezzem jól magam. Nagyjából. Amíg a keleti pszichológia, főleg a buddhista pszichológia, Pont az ellenkezője. Ők azt mondják, ismerd meg magad, szeresd magad, fogadd el magad úgy, ahogy vagy. Azt akarni, hogy te más legyél, mint ami vagy, az erőszak. És minden erődet tedd abba, fektesd abba, hogy kreálj, csinálj egy környezetet magadnak, ami kompenzál azért, aki vagy. Aki pont, ami pontosan megfelel annak, ami... tehát nem magadon dolgozz, hanem a környezeteden. Nekem a keleti sokkal szimpatikusabb. A nyugati az tulajdonképpen az elnyomók, a kizsákmányolók szolgálatában áll. Mert ők azok, akik azt mondják, hogy nem jó a gyárban, nem jó az irodában. Hát akkor mi majd adunk neked orvosságot, mi majd hipnotizálunk, mi ezt csinálunk, azt csinálunk, hogy ne fájjon az, amikor mi rosszul bánunk veled. A keleti pszichológia azt mondja, hogy menekülj! Ahol nem érzed jól magad, az azt jelenti, hogy menekülj addig, amíg jól nem érzed magad. Vagy nem, nem a környezetben a másik ember az egyik legnagyobb tényező. De hogyha mi együtt vagyunk, akkor, és ezt egy amerikai, egy költő mondta, hogy én rajtad keresztül vagyok olyannyira én. Mit ő észrevett megint, az, hogy tulajdonképpen nincs én, csak én valakivel. És én ezt észrevettem a hosszú életemben, hogy nincs András. Van az András a feleségével, van az András a fiával, van az András egy paciensével, hogy nincs egy egységes András, hanem mindig attól függ, hogy én ki vagyok, ami azt jelenti, hogy érzem magam, az attól függ, hogy kivel vagyok. Most az Ádi Leng, a tanítómesterem, a skót pszichiáter, ő azt mondta, hogy úgy 16 éves korunk után felelősek vagyunk a társaságért, amiben járunk, amiben vagyunk. Ő azt mondta, még az intelligencia is egy szociális fenomenon, nem, hogy te okos vagy, én buta, hanem olyan okosak vagyunk, mint a társaság, amiben járunk. Tehát, hogyha hülyékkel jársz, hülye leszel.
Igen, nagyon megérint, amit mondasz, András, mert hogy az, hogy ilyen nagyon beletemetkezünk abba, hogy nem tudom, a social médiát nézegessük, hogy mindenféle cikkeket olvassunk, az valahol egy olyan, mintha egy ilyen érzelemtelenítés lenne, hogy akkor nem kell kifelé kapcsolódnom, akkor nincs is egy benyomásom arról, hogy én milyen vagyok a nem tudom, a férjemmel, a feleségemmel, a gyerekeimmel, hogyha így nagyon beszűkítem a figyelmem, de akkor ilyenkor kit szeretek? Tudok-e bárkit ilyenkor szeretni?
Ja, és akkor mi a szeretet? Nem is csak befejezem ezt a gondolatot, hogy önismeret. Hát, nézzünk magunkba, mélyüljünk el önmagunkban. Hát, lehet ilyen mondatokat mondani, de nem jelent semmit. Én nem tudok önmagamba nézni. Én úgy ismerem meg magam, hogy bizonyos helyzetekbe pottyantom magam. És utána úgy elgondolkodom, hogy na, hát hogy viselkedtem abban a helyzetben? Hát csak úgy ismeretem meg magam. Például mondjuk egy görög fiatal vagyok, ógörög fiatal, és tudom, hogy még nem voltam az első csatámban, még nem harcoltam a kardommal. És kíváncsi vagyok, hogy bátor vagyok-e, vagy nem. Hát ezt nem lehet kitalálni annélkül, hogy ne menjek egy valódi csatába. És akkor, mikor hazajövök, akkor tudom, hogy vagy gyáva vagyok, mert beszartam, és menekültem, vagy esetleg mondhatom magamról, hogy bátor vagyok, mert nem ijedtem meg, vagy ha megijedtem, akkor is az adrenalint arra használtam, hogy levágjam az ellenségnek a fejét, és lovagoltam a társaim mellett, és vigyáztam rájuk, és ők vigyáztak rám, bátor vagyok. Tehát csak úgy ismerhetem meg magam, hogy minél több helyzetben találom magam, és akkor reflektálok azon, hogy hát hogy is viselkedtem, mert előre soha nem tudom. Tehát ez az önismeret, hogyha én meg akarom ismerni magam, akkor ki kell mennem a világba, és mindenféle helyzetekben veszek részt, és közben megfigyelem, hogy na hát, hogy vagyok ebben a világban. Az igaz, hogy ami nekem jobban tetszik, annak az irányába mehetek, vagy az, ami nekem nem tetszik, attól menekülhetek. Például, hogyha most meghalna a feleségem, még most is esetleg keresnék egy társat. Hogy találnám meg? Szerintem az nagyon fontos, hogy én egy olyan valakivel akarnék élni, akinek a társaságában jól érzem magam. Most ez olyan egyszerű, de amikor nézem, hogy kik jönnek hozzám terápiába, főleg párterápiába, nem értem, hogy miért vannak együtt, mert nem érzik magukat jól a másik társaságában. És ez nem önző, mert ez úgy önzőnek, hogy te nem is vagy érdekes, én csak jól akarom magam érezni a te társaságodban. De hát ez nem így van. Mert a másik részének is igaznak kell lenni, hogy neked is jól kell érezned magad az én társaságomban, és ahhoz is van valami közöm. És hogy az együttlét az valószínűleg arról szól, hogy jobban érezzük magunkat együtt, mint külön. Ez a szimbiózis, nem is csak emberek között, hogy két organizmus megtalálja egymást, és rájönnek, hogy könnyebb az élet együtt, mint külön lenne. Az ellenkezője ennek a parazitizmus, amikor két organizmus találkozik, és rosszabb nekik, mint külön lenne. Önszeretet. Mi a szeretet?
Én tudom, hogy mit szoktál mondani, hogy azt, ha tudnálak bántani, de mégsem teszem.
Hát ez az egyik legfontosabb definíciója, hogy tudnának bántani, de nem foglak. Tehát ebben van egy elhatározás, nem csak egy emóció, hanem egy döntés. Na most az, hogy ezt eldöntöm, az egy csoda. Szerintem a szeretet az nem szükséges, az csak lehetséges. Le lehet élni egy életet szeretet nélkül. Nem könnyű, és szerintem nem érdekes, de lehet. Az, hogy miért határoznám el, hogy téged nem bántlak, hogy megvédlek a legrosszabbtól magamban, ahelyett, hogy neked kellene védekezned, hát ez egy csoda. Ezt nem lehet megmagyarázni. Ha valaki azt mondja, hogy miért szeretsz, hát arra nincs válasz. Hogyha válaszolsz, akkor nem szereted. Ha vannak okok arra, hogy valakit szeres, akkor az nem szeretet. Az valami más. Az egy üzlet. Az egy megállapodás. De abban a kontextusban, amiben most beszélek, az az érdekes, hogy már a Szent Ágoston is mondta, hogy nem lehet szeretni valakit, akit nem ismersz, és nem lehet megismerni valakit, akit nem szeretsz. Tehát ő egy egyenletet állított föl, a megismerés és a szeretet között. A legtöbb ember azért jön hozzám, én úgy gondolom, mint terapeutához, mert a szüleiknek abszolút semmi kedvük nem volt, hogy megismerjék. Van a gyerek, de ki az Izabella? Hát az egyik gyerekem. És akkor lehet, hogy vannak emlékek, de a legtöbb ember, aki terápiában azt úgy gondolja, hogy terápiára van szüksége, az abban reménykedik, hogy van egy ember, remélhetőleg a terapeuta, akit érdekli az, hogy ő ki. Hogyha a szülők élveznék a gyerekeiknek a megismerését, akkor nem lenne szükség terapeutákra. Én vagyok néha az első, aki odafigyel a paciensre, aki komolyan veszi a pacienst. Na most ez a két szó fontos, hogy komolyan veszi. Mert az önszeretet akkor az, hogy megtanulom, hogy komolyan veszem magam. És miben? Hát abban, hogy miből kell több, miből kell kevesebb, mi pont jó. Hogy ezt nekem senki más nem mondja meg, hogy ezt én tudom. Hogy ne kelljen megkérdezni valakit, hogy mi a vágyam. Mert minden gyerek tudja a vágyát, és meg is mondja a gyerekek őszinték és spontánok egy bizonyos pontig, de megtanulják a környezetükben lévő felnőttektől, hogy minek megmondani, minek tudni, csak fájdalmat okoz, mert senki nem vesz komolyan. Mert minden, valahol mindenki jobban tudja, hogy nekem mire kéne vágyni, mint amire vágyok. Az iskolában azt mondják, hogy ide figyelj! Ahelyett, hogy észrevennék, hogy én hova figyelek, és azt komolyan vennék, és hogyha én kis bogarakra figyelek, akkor hoznak nekem bogarakat. És hogyha én kis mechanikus dolgokat teszek össze csavarokkal, akkor hoznak nekem egy csomó legót, meg ezt, meg azt. Tehát úgy lehet komolyan venni valakit, hogy észreveszed, mire figyel akkor, amikor senki nem mondja neki, hogy mire figyeljen, és akkor komolyan venni, oda kell figyelni arra, komolyan kell venni, amit megfigyeltél. El kell hinni, hogy ez a gyerek segítsünk neki, hogy olyan legyen, hát úgy vagyunk mások szerintem, hogy másra vágyunk. És egy ilyen homogénné akarják tenni. Úgy tűnik, hogy a társadalom homogén társadalmat akar. Hogy mindenki akarjon olvasni 6 éves korában. Hogy mindenki akarjon számolni és összeadni, meg kivonni, meg szorozni, meg osztani. Tehát mi van akkor, hogyha Pistit érdekli, de a Katát nem? Hát akkor miért kell mindenkinek egyszerre? Ez egy olyan elnyomás, ez egy olyan szeretet nélküliség. Egy másik definíciója a szeretetnek, hogy örülök, hogyha szeretlek, akkor örülök neked úgy, ahogy vagy, minden vágy nélkül az irányába, hogy megváltoztassalak. Abban a pillanatban, amikor azt akarom, hogy kicsit más legyél, mint amilyen, akkor már nem szeretlek. Az már vágy. És a vágy az néha kegyetlen. Úgyhogy az önszeretet, az tulajdonképpen az, hogy érdeklem magam, érdeklem. Én vagyok az egyetlen, aki belülről tudja, mi az emberi élet. Az, hogy neked milyen az emberi élet, az csak onnan tudom, amit mondsz. De direkt soha nem fogom tudni, hogy mi az élményed. Soha. Te csak a saját élményedet tudod belülről. Azt csak elképzeled, hogy mi az én élményem. Még ha csak kezed fognál, vagy gyengéden megérinteném az arcodat, soha nem tudnám, hogy az neked milyen, és te nem tudnád, hogy az nekem milyen. Nem lehet tudni. Tehát én vagyok az egyetlen, aki szólhat arról, hogy mi az élményem. Hát akkor nem örjítő, hogy azok, akik azt mondják, hogy szeretnek, azokat nem érdekli, hogy mi az én élményem, hanem meg akarják mondani, hogy mi legyen az élményem, vagy minek kell lenni az élményemnek, ahelyett, hogy tőlem tanulnák meg, hogy mi az élményem. Tehát én, mint terapeuta, rengeteget tanulok. Én szerintem azért dolgozom még ma is, 83. életévenben, mert az egyetlen izgalmas dolog az, amikor tanulok. Amikor már nem, amikor már tudok valami, akkor már unalmas. De nincs két ember, aki jött hozzám, aki ugyanolyan volt. Mindenkinek van valami, amit meg akar nekem tanítani. Én szívesen megtanulom, de ha a szüleik szívesen megtanulták volna, amit a gyerek akart nekik tanítani, akkor nekem nem lenne munkám. Tehát ez az önismeret, hogy odafigyelek a saját élményemre is komolyan veszem. Hogyha te azt mondod, hogy ez is ez is ez van, akkor elhiszem neked. És kíváncsi is vagyok, hogy mesélj még róla, hogy volt az. De az nem jelenti azt, hogy az én élményem hibás, hanem az az érdekes, hogy majdnem ugyanazt az eseményt másképp tudjuk megélni. Az nem egy baj, az egy csoda. Van egy nagyon jó regényíró, aki írt egy négy kötetes munka, ami egy esemény, és mindegyik kötet egy másik karakter, aki elmondja, hogy mi volt az esemény. Két férfi és két nő. Az Alexandria Quartetnek hívják, Lawrence Durrell írta, és szenzációs, hogy egy élményről négy könyvet lehet írni, mert ő beleélte magát, komolyan vette négy különböző embernek az élményét. És egyik se volt őrült. Amit mi őrültnek nevezünk, az, akinek hatalma van, és nem tetszik neki, hogy a másiknak mi az élménye, őrültnek minősíti. Tehát ez egy politikai dolog. Van egy barátom, egy pszichológus, a Phyllis Chesler, ő volt az első feminista pszichológus, aki írt Women and Madness, a nők és az őrület. Ő az Egyesült Államokban majdnem minden zárt pszichiátrián járt, és beszélgetett azokkal a nőkkel, akik be voltak zárva. Most angolul mad kettős jelentése van. Mad, mérges, dühös, I'm mad at you, és őrült, I've gone mad. Most ő azt találta szó szerint, hogy azok a nők, akik be voltak zárva a pszichiátriára, dühös nők voltak, akiket a patriarchia, a hatalommal rendelkező férfiak őrültnek nyilvánítottak, mert nem akartak odafigyelni arra, hogy miért dühösek. És bezárták őket, és orvosságolták őket. A Chesler szerint semmi bajuk neurológiailag, organikusan, semmi bajuk nem volt. Dühösek voltak, és ki lettek nyilvánítva őrültnek. Az őrület az, amikor mert nem vettek engem komolyan, én sem merem magam komolyan venni. Hát képzeld el, te vagy az anyám, én vagyok egy gyerek. És ez a Freudnak az egyik paciensével történt, egy magyar pszichoanalitikus, töröknek hívják Franciaországban, ő kutatta, hogy mi történt a farkasemberrel. Az irodalomban farkasembernek hívják ezt az orosz embert, aki egész életében őrült volt, és már a Freud halála után járkált, előadott, hogy a Freud nem gyógyította meg, hogy még mindig őrült. Na most a történet ott kezdődik, hogy kb. 3 éves volt ez a farkasember, amikor besétált a konyhába, és látta, hogy a húga szopja az apjának a faszát. És ment a dajkához, és mondta, hogy mit látott. És a dajka azt mondta, na gyere, fölébresztjük az anyádat, meg kell mondanod az anyádnak. Elmondta az anyjának, és az anyja ránézett, és azt mondta, hogy édesem, ez lehetetlen. Ez nem történhetett meg, ezt te nem láttad, álmodtad biztos, felejtsd el, menj aludni, minden rendben. Most ebben a pillanatban, itt egy 3 éves, választania kell. Ha elhiszi az anyjának, amit az anyja mond, akkor soha többé nem bízik meg a saját élményeiben. Ha megbízik a saját élményében, akkor elveszti az anyját. És 3 évesen az ember még függ az anyjától. Az anyja nagyon fontos. Tehát ez egy rette. Akármit csinál, nem jó. Vagy árva lesz, vagy őrült. Ő azt választotta, hogy elhitte az anyjának, hogy az ő élmény egész élet soha nem bízott meg magának. Ez volt az őrületének a lényege. Nem hitte el a saját élményét. Nem tudta komolyan venni magát.
Igen. Pont a héten mondtam az egyik kliensemnek, hogy már ott elkezdődik ez a szétválás, hogy nem bízom meg az érzelmeimben, amikor például elesek az utcán, fölhorzsolom gyerekként a lábam, és azt mondja az anyám, hogy nem fáj. Miközben hát fáj, meg vérzik, meg vagyok ijedve, de ezek a nyugtató szándékok, ezek sokszor félre tudnak menni, mert hogy lekapcsolódik az élményről az érzelem.
Az én anyám még erre rátett. Mert amikor én fölhorzsoltam az arcomat, elestem a rollerrel, és hazamentem, akkor nem attól. Az, hogy nekem fájt, és féltem, hogy mi lesz, az semmi nem volt ahhoz képest, hogy tudtam, hogy az anyám mérges lesz. Amint látta, hogy én megsérültem, dühös volt rám, mintha, és azt tanultam meg tőle, hogy a testem az nem az enyém. Mert úgy kezelt, mintha mondjuk rám bízott egy vázát, és én összetörtem a vázáját. Hogy a testem az övé, és lehorzsoltam a bőrt a testemről, az ő birtokát bántottam. Úgyhogy a fókusz nem is volt rajtam, hogy nekem van valami bajom. Ő volt dühösem, hogy nem vigyáztam az ő tulajdonára. Nekem ebből kellett fölébrednem egy bizonyos ponton, hogy a testem az nem az övé.
Igen, hát ebből a perspektívából, hogyha nem kapcsolódom az érzelmeimhez, a megéléseimhez, akkor hogyan tudnék az igényeimhez, meg a szükségleteimhez, hogyan tudnám, hogy ami rövid távon jónak tűnik, hogy megegyek egy, nem tudom, csoki tortát, az nem biztos, hogy ugyanolyan jó, mintha mondjuk felelősségteljesen döntök a saját, nem tudom, saját magamra való figyelés nyomán.
De én még azt is tisztelem, hogyha valaki azt mondja, hogy a te példádat használva, hogy hát nem vagyok hülye, tudom, hogy mit csinál a csoki torta velem, de csoki torta nélkül nem érdemes élni. Engem nem érdekel. 10 évet lefarag az életemből. De inkább csoki tortát eszem minden nap, mint hogy 10 évvel tovább éljek csoki torta nélkül. Na, hogyha valaki így tudja mondani, hogy lelkesen csinál rosszat magába, hát akkor gratulálok neki, hát az az ő dolga.
Ez is egy döntés.
Ez is egy döntés, de az egy őrület, amikor csoki tortát eszem, és mondom neked, hogy nem szabadna ennem. Nem, olyan bűntudatom van, hogy most csoki tortát. Hát ez hülyeség. Hát vagy ne egyek, ha bűntudatom lenne, ha ennék, vagy egyek meggyőződéssel, hogy ez érdemes. Ez van a cigarettázással, az ívással, a Leng, a tanítómesterem egyszer egy nagyon spirituális ember, a Richard Alpert, a Baba Ram Dass, ott voltam, amikor a Ram Dass észrevette, hogy a Leng cigarettázik. És azt mondta, hogy Rani, te cigarettázol? És Leng ránézett, és azt mondta, hogy a cigaretta íze nélkül nem hiszem, hogy itt tudnék maradni. Mert a társaság nem köt le, de a cigaretta azért érdemes itt maradni. Tehát ő egy sértésnek érezte, hogy hát azt hiszed, hogy hülye vagyok, hogy nem tudom, hogy te miért nem cigarettázol. De tulajdonképpen azért nem cigarettázol, mert te nem imádod a cigaretta ízét és az egész élményt. Én mindent feláldozok azért az élménye. Jó, meghalok tüdőrákban. Így is úgy is meghalok, nincs kiút, hát akkor miért ne élvezem a cigarettát? Ez egy döntés.
Igen, használjuk is ezt a kifejezést, hogy ez ilyen guilty pleasure, hogy hát igen, tudom, hogy bűnös élvezet, de benne tartom magam, de valahol ez egy ilyen meghasonulás, ha jól értem így a szavaidból, hogy akarom is nagyon, de közben büntetem magam, vagy fejben, vagy verbálisan, hogy hát azért ez nem jó, hogy ezt teszem, hogyha ez mondjuk valami akár egészségkárosító, akár függési dolog.
Hát ez mindenkinél más, ez itt is. Én az jut eszembe, hogy nem szabad általánosítani. A felszínen, mondjuk hozol nekem 5 embert, aki cigarettázik. De hogyha mélyre megyünk, akkor 5 egészen más mély sztori jöhet a felszínre, ha én nem akarok általánosítani túl korán. Ez is az egyik baj a pszichiátriával és a pszichológiával, hogy úgy csinálunk, mintha ami manifestálódik, az egységes. Például anorexia. Mintha lenne olyan. Én több olyan lánnyal dolgoztam, akit így címkéztek, de mindegyiknek más volt a mély oka arra, hogy miért nem ettek. És azért, mert tudunk egy szót rátenni, az nem magyarázza meg. Úgyhogy szerintem nagyon oda kell figyelni, és nem szabad, hogy nagyon gyorsan elhiggyük, hogy ilyet már láttam, ezzel már találkoztam. Egy ilyennel tudom, hogy mit kell csinálni. Nem igaz. Én még nem találkoztam 2 emberrel, 2 paciensem, mert akiről azt mondtam volna, hogy na hát, ezekkel ugyanazt kell tenni, ezekkel ugyanúgy kell lenni. Hát így pillanatra se.
Azt, hogy magunk ellen teszünk, akkor ezek szerint sokféleképpen tudjuk magyarázni mindenki a saját élettörténete mentén, mert hogy ezek nem ok-okozati összefüggésben, hanem történetben mérhetőek. Ha én rájövök arra, hogy valamit a magam kárára teszek, akkor ezzel hogyan tudok így elszámolni? hogyha ennek mondjuk így meglátom a történetiségét, hogy honnan jön ez bennem, önmagában véve a felismerés, az még nem elegendő arra, hogy változtatni tudjak.
Nem, nem. A felismerés arra jó, hogy rájövök, hogy vannak szokásaim. És a szokás az azért szokás, mert automatikus. Olyan, mint egy vírus a számítógépen. Önmagában játszódik le, és nem érdekli a számítógép, amiben van. A szokásaim automatikusak, és nem érdeklik őket az én jólétem. A meditáció érdekes képen, hogyha valaki gyorsan azt meg akarja tudni tőlem, hogy mi a meditáció, mondjuk a Vipassana a Buddha kedvenc meditációja, abban nincs vallás, az tényleg pszichológiai, az tényleg csak a figyelemnek a tréningje, de arra való, hogy fel tudom fedezni, hogy mi automatikus bennem, és abba tudom hagyni, úgyhogy ne automatikusan reagáljak rád, hanem szívből, hogy lelassuljak, és minden automatizmusom megszűnik, és van annyi időm, hogy tényleg én válaszoljak neked, én reagáljak rád. Nem az anyám, nem az apám, nem az, amit megtanultam valakitől, hanem tényleg az itt és mostban, automatizmus nélkül, tényleg szívből szólok hozzád. A meditációnak szerintem ez a legnagyobb értéke, hogy segít megszabadulni minden szokástól, amitől meg akarok szabadulni. Hát vannak olyan szokások, amiket meg akarok tartani, például, hogy biciklizzek, azt nem akarom állandóan újra megtanulni, de sok minden más, de nem akarok szokást. Na most, hogy miért bántom magam? Adok egy példát. A Fritz Perls, aki a gestalt terápiának a költője, volt egy szava, amit nem használtak ő előtte, retroflex. Retroflexió. Most ez azt jelenti, hogy mondjuk én megvédem magam, nekem van egy páncélom, mondjuk egy bástyában vagyok, falak mögött, ahol vannak ilyen kis ablakok, amin keresztül nézlek téged. Mert félek, nehogy bántsál, védekezek. Nagyon sokan ilyen páncélban járunk, vagy bástyában élünk. De ki tudok, látlak. De most mondjuk dühös vagyok, rend, és nekem van íjam és nyilam, és szíven akarlak lőni, a nyilat beléd akarom lőni. Olyan dühös vagyok rá. Nézek ki az ablakon, de amikor elereztem a dühömet, akkor egy kicsit félre célzom, és a bástyámnak a belső falába ütközik a nyíl, nem megy ki az ablakon, tehát megvédlek, de a nyíl visszapattan, és belém hatol. Tehát minden alkalommal, amikor rád vagyok mérges, magamat bántom. A Menninger nevezetű orvos, aki az első szerintem nagyon jó könyvet írta a pszichoszomatikáról, ő azt állította, hogy a pszichoszomatika lényege ilyesmi. hogy azért leszünk betegek, mert inkább magunkat bántjuk, mint azokat, akikre dühösek vagyunk. Hát ez egy lehetőség. Ez, van arra ok, hogy magamat bántam, ami más, mint az, hogy megvédjem azokat, akikre dühös vagyok, de ez az egyik leggyakoribb. A másik az, hogy valahogy elhittem a történelmemben, hogy valami rettenetesen tettem. És titokban tartom, tehát bűntudatom van. És mint a Dostoyevsky ír arról, hogy a legrosszabb az, hogy tudom, hogy bűnös vagyok, de senki nem büntet meg. És akkor megkönnyebbülök, amikor büntetés van. Tehát büntetést keresek, mert bűnösnek érzem magam. És a menedzser azt is mondta, hogy ez egy másik út oda, hogy bűnösnek érzem magam, büntetnem kell magam, és mindenféle betegségekkel, fájdalmakkal büntetem magam. És mélyen jobban érzem magam, mert nem vagyok bűnös, akit senki nem büntetett meg. Ha senki nem büntet meg, majd megbüntetem én magam, köszönöm szépen. De ezt előre nem lehet tudni, amikor valakivel vagyok, akkor úgy a beszélgetés arra jó, hogy valahogy az igazság megnyilvánuljon közöttünk. Én sem tudom, te se tudod, de ha nem bántjuk egymást, és mind a ketten kíváncsiak vagyunk, akkor esetleg valami igazság megnyilvánul közöttünk, amit a beszélgetésünk előtt egyikünk se tudott.
Valami meg tud születni kettőnk a kapcsolatosból.
Tehát a lényeg a beszélgetésnek nem az, hogy meggyőzzelek valamiről, vagy te meggyőzzél engem valamiről. Azok nagyon sánta beszélgetések. De vannak olyanok, akik jönnek hozzám, akik nem tudják, hogy a beszélgetés más is lehet. Mert egész életük, senki soha nem szólt hozzájuk, csak úgy, hogy valamiről meg akarták győzni.
Igen, ez egy ilyen szkanderezés, akkor, hogy le akarok valamit nyomni a másik torkán, ez nem egy figyelem, egy kapcsolódás.
Akkor nem táncolunk, akkor birkózzunk. Az is jó, de nem olyan jó, mint táncolni.
Meg másról szól. Azt látom sokszor így a magyar kultúrában. Én egyébként kárpátai vagyok, szóval én csak ilyen bevándorló vagyok itt valamilyen formában, hogy mintha lenne egy ilyen álszentség, vagy egy ilyen túlzott óvatosság, hogy ha én szeretem magam, vagy úgy viselkedem magammal, hogy ez jó legyen nekem, akkor az biztos önzőség, vagy egoizmus. Hogy így van egy ilyen távolságtartás, hogy jaj, nehogy azt gondolják mások, vagy nehogy én azt gondoljam magamról, hogy túlzottan önző vagyok. De ugye a kettő szerintem nem ugyanaz, az, hogy tudok magammal jót tenni, meg az, hogy egoista vagyok.
Ez egy nagy hiba azt gondolni, hogy ha vigyázok magamra, és szeretem magam, akkor önző vagyok. Nézd, hogyha mondjuk a gyerekeim apja vagyok, és nagyon szeretem a gyerekeimet, akkor is először magamra kell vigyázni, mert ha beteg leszek, vagy meghalok, akkor nem tudom szeretni a gyerekeimet. Tehát csak úgy tudom szeretni a gyerekeimet, hogyha ha egészséges vagyok, hogyha boldog vagyok. Soha nem tudom megtanítani a gyerekeimnek, hogy lehet az ember boldog a világban, ha én nem vagyok boldog. Azt mondani nekik, hogy legyetek boldogok, és ők látják, hogy én szenvedek, hát akkor azt csinálják, amit látnak, nem azt csinálják, amit mondok. Tehát a legjobb, amit a gyerekeimnek tudok tenni, az az, hogy én egy boldog életet élek. Azzal adok nekik engedélyt, hogy ők is lehetnek boldogok. A Hillel rabbi, itt jön be az a mondás, ő Krisztus idejében élt, úgyhogy, és még mindig emlékszünk erre. Ő megszámolt, 1, 2, 3 mondta. Az egy az az volt, ha én nem vagyok önmagamért, akkor ki lesz értem. A második volt az, hogyha csak magamért vagyok, akkor mi vagyok. A harmadik pedig az, hogyha most nem, akkor mikor. Ha nem azonnal, akkor mikor. És ez arra mondta, hogy a második nem lehet az első, és az első nem lehet a második. És ez onnan ered, amit már mondtam, hogy én vagyok az egyetlen, aki ismerem magam belülről. Tehát először arra kell vigyázni, hogy én jól legyek a világban. Különben nem tudok rád vigyázni, mert akkor, ha én nem vigyázok magamra, akkor nincs, ha inkább rád, meg a másokra, akik akarják, azokra vigyázok, és hanyagolom magam, akkor jön egy idő, amikor nektek kell vigyáznotok rám. Amikor én leszek teher nektek. Tehát ő azt mondja, hogy olyan állatok vagyunk, hogyha jó életet csinálunk magunknak, akkor még van extra energiánk, amivel könnyebbé és boldogabbá tehetünk más embereket. Tehát a második pont az, hogy ne legyél önző. De az első az, hogy vigyázz magadra. Aztán ne legyél önző. Mert hogyha másokra vigyázok először, akkor soha nem lesz elég energia arra, hogy magamra is vigyázzak. Ez a hamupipőke sztori, hogy ha a tündér nem jött volna, akkor a hamupipőke soha nem ment volna a bálba. Mert a mostoha anyja meg a mostoha nővérei kihasználták, és soha nem volt ideje magára. Hát én nem akarok hamupipőke lenni.
Ez egy mártírság is valahol.
Igen.
És feláldozom magam.
Ja. De hát minek sietetni, úgyis innen nem lehet élve kikerülni. Úgyhogy...
Ez az egyetlen biztos dolog.
Így is, úgy is meghalom.
Még egy olyan kérdésem lenne, András, hogy mondtad így a buddhista pszichológia kapcsán, hogy van egy elfogadás. Elfogadása annak, amilyen én vagyok, és ahhoz alakítva így a környezetet, hogy ebből a szempontból szemlélve így az önszeretetet, akkor a változás az hogyan látható, vagy akkor van szükségem változásra, vagy az...
Na de ide figyelj, nincs szükséged változásra, de te változás vagy. Nem lehet nem változni. De ez olyan, hogy mondjuk egy 5 éves, ből lesz egy 10 éves gyerek. És képzeld el, hogy az 5 éves elkezd gondolkozni, hogy nekem 10 évesnek kell lennem. Meg kell változnom. Hogy legyek egy jó 10 éves? Hát akkor soha nem lesz belőle jó 10 éves, mert úgy lesz belőle jó 10 éves, hogyha ezen nem is gondolkodik. A jó 10 éves onnan keletkezik, hogy egy 5 éves örül annak, hogy 5 éves, örül annak, hogy 6 éves, 7 éves, soha nem méri össze magát senkivel, nincs összehasonlítás. Az összehasonlítás gonosz. A Joseph Brodsky, a Nobel-díjas orosz költő, ő nyíltan kimondta, hogy minden gonosz a világban ott kezdődik, amikor egy ember összehasonlítja magát a másikkal. Az, hogy nekem jobbnak kell lenni, az egy hamis összehasonlításnak az eredménye. Van egy ideál, és akkor itt vagyok én, összehasonlítom magam, és akkor nem szeretem magam, mert az ide, nem vagyok egyenlő az ideállal. Tehát az ideál az egy fantázia. Az ideál én, hús és vér, valódi organizmus vagyok. Én vagyok az élő lény. Hát szarok az ideálra. A Hemingway, aki Nobel-díjat kapott irodalomból, mégis megölte magát, mert őnek egy nagyon kemény ideálja volt, hogy milyennek kell egy férfinak lenni, és összehasonlította magát, és azt mondta, hogy hát ő nem egy jó ember. És akkor inkább megölte magát, mint hogy megölte volna az ideálját, és vigyázott volna magára. Tehát szerintem tényleg egy durva kegyetlenség önmagamon dolgozni. Az önfejlesztés egy őrület. Hát én fejlődök, oda se kell figyelni, és fejlődök.
Igen, viszont ebből a szempontból nem mindegy, hogy milyen környezetben vagyok, mert az határozza, hogy tudok.
Na, de hát a buddhisták azt mondják, a környezetre vigyázz. Nem magadra. Egy 5 évesből egy 10 éves lesz, nagyon jó, ha a környezet megfelel. Te a gyereken nem kell dolgozni, a környezeten kell dolgozni.
Ez a javára váljon.
A Winnicott is vannak pszichoanalitikusok, akik már régen mondják a terápiáról, hogy tulajdonképpen a terapeutának, hát a Ferenczi Sándor is mond, megkérdezték tőle, hogy ki egy jó terapeuta. És ő azt mondta, hogy hát valaki, akinek semmi ambíciója nincs, és sok ideje van. És abszolút igaza van. A Winnicott azt mondta, hogy a terapeutának a rendelője egy játéktér, egy játszótér. Hogy a terápiában mindent ki lehet próbálni konzekvencia nélkül. És ez a játék definíciója. Hogy mindent kipróbálhatunk, de semminek sem lesz konzekvenciája. A terapeuta nem fog megsértődni. A terapeuta érdeklődni fog, hogy miért sérted meg. De nem fog megsértődni. Tehát lehet mindennel játszani. A terapeuta nem fog veled szexelni, de hogyha te mondod, hogy mennyire kívánod szexuálisan, akkor arról lehet beszélgetni. A szexen lehet játszani. Én egyszer megkérdeztem a lenget egy bizonyos tudatállapotban, hogy miért nem tépem ki a szemeit. És ő komolyan vett engem, ő rám nézett, és mondta, miért, tényleg? Szeretnéd? Van benned az impulzus? És akkor nagyon érdekes és fontos beszélgetés jött ki ebből a őszinte és spontán megnyilvánulásból, hogy miért nem tépem ki a szemeidet. Úgyhogy ha a környezetben lehet játszani, akkor a gyerekből, a gyereken nem kell munkálkodni. És a felnőtten se. Hát, most én mondhatnám magamnak, hogy jól vagy szépen akarok meghalni. Hát, mit csináljak? Mit csináljak, hogy az úgy legyen? Hát szerintem hülyeség lenne azon tökölni, ahelyett, hogy inkább azon tökölök, hogy mostantól a halálom pillanatáig szeretnék részt venni minden élő pillanatban. Tehát szeretnék itt lenni most veled. És És akkor, hát hogyha egy perc múlva meghalok, hát akkor semmi baj, mert itt voltam. De ha nem lettem volna itt, és meghalok, hát akkor az kár lett volna, mert akkor nem voltam itt. Pedig úgy tűnt, hogy itt voltam. De csak szerintem más célom nincs, csak hogy részt vegyek minden pillanatban, hogy ne legyek a múltban, ne féljek a jövőtől, hogy ne próbáljam megérteni, hogy mi van. Különben rájöttem, hogy egy pszichológusnak nem kell megértenie a pacienseit. Mert lehet szeretni valakit annélkül, hogy megérteném, sőt, hogyha meg akarnának érteni, akkor ez egy olyan impulzus, mint a gyarmatosítás. Mert akkor úgy akarnak megérteni, ahogy én már ismerem a világot. De azok a kategóriák, amik szerint te élsz, azoknak semmi közük esetleg nincs ahhoz, ahogy én élek. Mint amikor először az angolok elmentek Kínába, azt hitték, hogy megismerik a kínaiakat. De azok, amit írtak Kínából vissza Angliába, az csak arról szólt, hogy ők milyen angolok. Abszolút semmit nem értettek a kínaiakból. Az első angol, aki valamit értett a kínai lélekből, az egy férfi volt, aki elvett egy kínai nőt feleségül, és 20 év élet után vele, és ott, Kínában, úgy beleérzett, hogy mi az a Kína. És pontosan így van, hogyha én, mint terapeuta úgy csinálnék, én értem a pacienseimet, akkor én olyan lennék, mint az angolok Kínában. De én abszolút nem értem senkit. De nem kell, mert tudom őket szeretni.
Nagyon köszönöm, András. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy beszélhettünk, és így összefoglalva azt tudom mondani, hogy a gyakorlás a lényeg, és az a nem mindegy, hogy ez milyen környezetben történik.
Ja. Nagyon szívesen, örülök, hogy megkértél.
Innen megyünk tovább, addig is bírjuk idegekkel.